Testvéreim, hallgassuk meg Isten igét, amit írva találunk a Jakab apostol közönséges levelének 5. részéből. Jakab apostol közönséges levelének 5. részéből a 13-tól 18-ig terjedő verseket fogjuk olvasni. Szenvedély valaki köztetek, imádkozzék. Öröme van-e valakinek, dicséretet énekeljen. Betegé valaki köztetek, hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében. És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsátatik néki. Valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Illés ember volt, hozzánk hasonló természetű, és imádsággal kéri, hogy ne legyen eső, és nem volt eső a földön 3 esztendeig és 6 hónapig. És ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld megtermi az ő gyümölcsét. Imádkozzunk! Köszöntünk szeretettel mindenkit ma délután, az ünnepnek a 2. napján az Úr házában. Örülünk annak, hogy együtt lehetünk, és hallgathatjuk Isten igéjét. Isten ma is akar bennünket tanítani, nevelni, oktatni. Hát fogadjuk tőle ezeket a tanításokat, a tanácsokat. A különféle szolgálatok által akarja Isten tenni. Imádkozzunk azért, hogy Isten áldja meg ezeket a szolgálatokat. A pengető zenekar szolgálatát kérjük, azután az ige hirdetés lesz.
Thank you.
pünkösddel és a pünkösdi eseményekkel kapcsolatosan sokszor félreértés van keresztények körében, főleg a lelki ajándékokkal kapcsolatosan. Azt lehet észrevenni, hogy nagy hangsúly van fektetve ezekre a csodatevő erőkre, jelekre, amelyek olyan szenzációsak ezek a dolgok, az ajándékok. És sokan keresik ezeket, és akarják, hogy kapjanak ilyen ajándékot. A beteg gyógyítás, a csodatevő erők, a hit ajándéka, vagy más ilyen nyilvános ajándékokat keresnek. És szeretném, hogyha Isten segítségével egy néhány percig tudnánk elmélkedni erről a gyógyítás lelki ajándékáról, mégpedig úgy, ahogy a Jakab apostol levelében le van írva. Mert tulajdonképpen, testvéreim, sehol az Új Szövetségben nem találunk parancsot, vagy felszólítást arra, hogy az ember keresse azt, hogy milyen lelki ajándéka van. Ad Isten ajándékot, és ha az ember szolgál igazából az Istennek, akkor megtalálja a helyét a gyülekezetben, és megtalálja a lelki ajándékát is. De nincsen kimondottan arra parancs, hogy valamilyen lelki ajándékot keressen valaki. Nem találunk parancsot arra, hogy keressétek a nyelveken szólás ajándékát. Nem szólítanak fel a Biblia írói arra, hogy hát keressétek a nyelvek magyarázását, vagy a csodatevő erőket, vagy a gyógyítás lelki ajándékát. Erre nem találunk felszólítást. Vannak általános felszólítások. Az, hogy legyünk szentek. Azt, hogy teljesedjünk be szent lélekkel. Azt, hogy szolgáljunk az Istennek. Hogy legyen nyitott szívünk, hogy legyünk őszinték, hogy szeressük egymást. Ezekre van felszólítás és kérés, és mi ezeknek kell, hogy engedelmeskedjünk. Hogy van akkor a betegséggel, meg a gyógyulással, vagy ezzel a témával kapcsolatosan? Hát röviden szeretnék erről szólni. Egy kicsit a betegségről, testvéreim. Sokszor úgy látjuk, hogy a betegség az egy csapás az embernek az életén. Hogy az egy elhordozhatatlan teher az embernek az életében. És akkor, amikor jön a hívő embernek az életébe, is sokszor így tekintjük ezt. És meg akarunk ettől szabadulni, így vagy úgy. Hallottam például valahol külföldön, azt hiszem, hogy Amerikában van egy olyan gyülekezet, ahol az a gyakorlat, hogy időközönként mérges kígyókat hoznak be az imaházba. És adogatják ezeket a mérges kígyókat kézről kézre. És azt mondják, hogy a Biblia írja azt, hogy a hívők mérges kígyókra is teszik a kezüket, vagy kézbe veszik ezeket a kígyókat, és nem árt nekik az a kígyónak a marása, csípése. És azt mondják, hogy időközönként ők így próbára teszik a hívőket. Képzeljük csak el, testvérek, ha ilyet csinálnánk mi. Vajon ez méri le azt, hogy ki a hívő és ki nem a hívő? Hogy kézbe veszi ezt a mérges kígyót, és nem csinál ilyet semmi. Persze mi viccesebben szoktuk mondani, ugye, mikor kávét iszunk, hogy hát mondta az Úr Jézus, hogy mérget isznak, és nem halnak bele. De nem erről van szó. Hogy van hát akkor ezekkel a betegségekkel, meg ezekkel a nehéz dolgokkal, amik érnek bennünket? Mert érnek, és a Biblia tárgyal erről. Egy néhány ígére szeretném felhívni a testvérek figyelmét, amit nagyon ismerünk. Az első az, amikor Jákob találkozik Istennel, és egész éjszaka harcol Istennel. És azt mondja Jákob, hogy nem engedlek el addig, ameddig meg nem áldasz. És úgy néz ki, hogy ez az áldás, ez egy nehéz vagy látható betegség volt Jákobnak a testén. Ugye a találkozás után sántított ez az ember. És rányomta a bélyegét. És ha találkoztak vele az emberek, biztos megkérdezték, mi a bajod? Mi történt? Mi sokszor azt gondoljuk, hogy amikor Isten közelségébe kerülünk, amikor az Isten áldása van az életünkön, akkor ez az egészségünket jelenti.
Nézzük meg az Ószövetségben már, amikor Isten megérint egy embert, akkor mondhatnánk úgy is, hogy a betegséget, ennek az embernek a megsántulását lett az az eredménye, hogy Istennel találkozott. És ez az ember hordozta, úgymond ezt a gyengeségét, ezt a betegségét, és nem lázadt ellene, és nem azt mondta, hogy Isten átka van rajtam, nem azt mondta, hogy bűnben vagyok, nem kereste ebből a gyógyulást, hanem ő meg volt arról győződve, hogy ez az Istennek a munkája. És van az úgy sokszor, amikor betegségben vagyunk, mert Isten ezt a betegséget akarja felhasználni a mi formálásunkért. És úgy látjuk a Bibliában, testvéreim, hogy nem minden betegségből gyógyít meg a Jóisten. Jusson eszünkbe csak a Jobbnak a példája. Isten megengedte, hogy jöjjön a csapás ennek az embernek az életébe, és beteg volt egy hosszú perióduson keresztül, és amikor Isten jónak látta, akkor meggyógyította, de ennek az embernek, hívő testvérünknek, Jobbnak használta nagy nyomorúság. A Jobbnak a tűrését. Akkor fejlődött ki ennek az embernek a türelme, a békességes tűrése. És olvasunk többször a Bibliában olyan emberekről, akik betegek voltak, még a beteg gyógyítók mellett is. Mindnyájan ismerjük ugye Pál apostolnak az életét, és sokszor olvassuk róla azt, hogy ez vagy az a munkatársam megbetegedett, vagy halálosan beteg volt. És nem gyógyította meg a nagy apostol. Nem gyógyult meg. Ő, aki rendelkezett a beteg gyógyítás ajándékával, és meggyógyított. Nem, mert Isten a szenvedést is sokszor felhasználja. Egy másik eset a Pál apostol életéből tulajdonképpen, aki gyógyított, szeretném felhívni a testvérek figyelmét erre, a Cselekedetek könyvének 28. részében. Annak a helynek környékén voltunk, pedig a sziget főemberének, név szerint Publiusnak mezei jószágai, ki befogadtak minket, 3 napig nagy emberségesen vendégül láttak. Lőn pedig, mikor a Publikus atya hideglelésben és vérhasban betegen feküvét. Kihez Pál bement, és minek utána könyörgött, kezeit reávetve, meggyógyítá őt. Minek utána azért ez megtörtént, egyebek is, kik betegek voltak a szigeten, ő hozzá jöttek, és meggyógyultak. Pál meggyógyított egy embert, és aztán többen jöttek hozzá, és úgymond meggyógyultak. Arra szeretném felhívni a testvérek figyelmét, hogy ez a 2 szó, hogy meggyógyultak, nem egyforma az eredeti szövegben. És erre érdemes odafigyelni. Mert az egyik, amikor Pál rátette a kezét erre az emberre, úgy néz ki, hogy egy csoda történt, Pál apostolon keresztül meggyógyult. A másik szó nagyon érdekes, és mi minnyáján tudjuk ezt a szót, az eredeti szövegben úgy van, hogy terapeuo. Terápiát végeztek, vagyis valami orvosi kezelést. Felhasználta Isten Pált arra, hogy valaki meggyógyuljon. De a másik alkalommal pedig a doktor Lukácson keresztül rendelést vettek, jöttek az emberek, és valamilyen kezelésnek tették ki magukat. És így gyógyultak meg, vagy így lettek jobban. És a Bibliában sok helyen találjuk ezt, hogy a Jóisten igéje szinte a gyógyszert javasolja. Ami akkor volt a gyógyszer. Nem sokfajta gyógyszer volt akkor. Vagy lehetne mondani, hogy nem is volt igazából. Nem is volt. Ilyen naturista gyógyszereket és ilyen kezelést kerestek abban az időben. És volt, amikor a száraz fügét tették a kelevényre, és úgy gyógyítottak meg valakit. Volt, amikor az olajat használták, kenőcs gyanánt. Volt, amikor a bor volt a fertőtlenítő. És Pál apostol ajánlja Timóteusnak, azért, mert ő nem akarta venni ezt a fajta gyógyszert, mert azt mondta, hogy ő józan akar lenni. De Pál apostol azt mondja, hogy beteg vagy, képzeljétek el, a Pál apostolnak a missziós társa, a lelki fia beteg volt a gyakori gyengélkedésre, a gyomrával való betegségre, azt mondja Pál apostol, hogy vegyél, élj egy kevés borral, mert az egy gyógyszer volt. Az egy gyógyszer. Meg sok más ilyen gyógyszereket használtak, és ezért mondom, hogy Isten igéje erre is bíztat bennünket, hogy ezt tegyük. Úgyhogy testvéreim, akkor, amikor a gyógyulásra vagy a betegségre gondolunk, akkor jó így teljes egészében odafigyelni az Isten kijelentésére. Igaz, hogy Isten gyógyít, és erről meg vagyunk győződve. De az is igaz, hogy Isten nem mindig gyógyít. Nem azért, mert nem tud, nem azért, mert nem akar, nincs ereje rá, hanem azért, mert a szenvedést, a betegséget, azokat a speciális problémákat fel akarja használni a mi lelki épülésünkre, a mi javunkra. És Isten elsősorban a lelkünket akarja meggyógyítani. Jusson eszünkbe, amikor négyen hoztak egy beteget, egy bénát az Úr Jézushoz. Megbontották a ház tetejét, és leengedték azt az embert oda, és akkor az Úr Jézus olyat mondott, amit szerintem mindenkinek érdekes volt, mert nem ezt várták volna. Mindenki azt várta, hogy az Úr Jézus elsősorban meggyógyítja, de nem ezt tette. Mert neki, és azóta is ez a vágya, hogy elsősorban a lelkünket gyógyítsa, és annak az embernek azt mondta, hogy megbocsátottak néked a te bűneid. Megbocsátottak. Mert bűnös vagy, mert nincsen elrendezve a bűnöd, nincs megbocsátva az, nincsen élő kapcsolatod az Istennel, és ezért ez a legfontosabb. Persze, hogy beteg vagy, ki tudja, hogy hány éve van az a bénaság. De az Úr Jézus ezt mondja neki, hogy ez a legnagyobb problémád, a rendezetlen, bűnös életmód. Nem vagy megtérve, olyan a természeted, lázad az Isten ellen. És ezt kell elrendezni elsősorban. És azóta is Istennek ez az elsődleges célja, hogy a mi lelkünk legyen biztonságban, a bűneink legyenek megbocsájtva. Igen, az Úr Jézus Krisztus gyógyít, és biztat bennünket is, hogy imádkozzunk a betegekért, és tesszük is. Többet is kellene tenni. De nem mindenki gyógyít meg a Jóisten, mert a betegséget és a szenvedést felhasználja az ő dicsőségére. Röviden arról szólok még, hogy az Úr Jézus hogyan gyógyított, mert ő a legnagyobb orvos, a doktor, a doktorok doktora, és ő közeledik manapság is. És akkor, amikor a gyógyulásról, vagy erről az ajándékról beszélünk, akkor ő a mérce, nem mások, hanem az Úr Jézus. És sorolok egy néhány dolgot, hogy az Úr Jézus hogy gyógyított, és ti mindnyájan tudjátok ezeket. Az Úr Jézus egy szóval, vagy egy érintéssel megoldotta a problémát. Egy szó elég volt. Nem kellett zene, meg nem kellett, nem tudom én milyen öklözés, meg mi tudom én, ide tegye a kezét, vagy így lökje az embert, vagy tudom is én milyen más dolgok. Az Úr Jézus csak mondott valamit, vagy megérintette. Nagyon diszkrét, illedelmes volt az, amit az Úr Jézus csinált, és az Úr Jézus tudott így is gyógyítani. Ez az Úr Jézus Krisztus ereje. Akkor az Úr Jézus Krisztusról azt is látjuk, hogy az Úr Jézus gyógyítása azonnali volt. Rögtön hatásos volt ez. Amikor az Úr Jézus kimondott valamit, akkor azonnal az az ember meggyógyult. Nem kellett elteljen egy-két hét, nem kellett nem tudom én milyen dolgokat az az ember csináljon, az Úr Jézus Krisztus, amikor gyógyított, azon percen meggyógyult az az ember. Fölkelt a tolókocsiból, vagy akkor nem volt tolókocsi, de a nyoszójából, vagy az, ami történt, rögtön megtörtént. Amikor Jézus azt mondta, hogy Lázár, jöjj ki, akkor nem kellett ott várni, nem tudom én mennyit, hogy vajon még egyszer kell mondja, vagy mit kell csináljon. Azonnal megtörtént, mert az Úr Jézus így gyógyított. Az Úr Jézus teljesen meggyógyított. Nem csak valamit gyógyított, hanem teljesen meggyógyított. És ő minden betegséget tudott gyógyítani. Minden betegséget. Az ördögi megkötözöttségeket is ő meg tudta gyógyítani, ki tudta űzni az ördögöket. Ő teljes felszabadultságot. Ő teljes gyógyulást tudott adni. Nem úgy van, hogy van az embernek öt betegsége, és akkor egyből valahogy valahogy egyet meg tudnak oldani. Mint ahogy mondtam a fiataloknak szombat este az ifjúságin, hogy hallottam egy testvért, hogy hát valaki úgy mondta, hogy megvan szálva az ördögtől, és akkor kínlódtak ott órákon keresztül, hogy üzzék ki a démonokat, és amikor azt mondták, hogy na hát mi történt, ki vagytok izzadva, ki vagytok fáradva, mi történt? Hát 30 démon volt benne, azt mondja, és én csak 3-at tudtam kiűzni. Még 27 benne maradt. Az Úr Jézus, amikor csinált valamit, teljes munkát végzett az Úr Jézus. Mindentől meggyógyította, teljesen egészségesen tette az embert, és ez igazából az, amit az Úr Jézus Krisztus tett. Aztán az Úr Jézus mindenkit gyógyított, akit ő jónak látott, mindenkit meggyógyított. Persze, hogy nem minden beteget gyógyított meg. Nem minden beteget. Maradtak még betegek abban az időben. Bélpoklosok, meg különféle betegségekben levők, de az Úr Jézushoz, akik jöttek, és akit az Úr Jézus kezelt, úgymond, akkor azok az emberek meg lettek gyógyulva. Még akkor is, ha nem volt hitük. Sokszor az van, azért nem gyógyult meg, mert nincs hite. Azokat is meggyógyított az Úr Jézus, akiknek nem sok hitük volt. Meggyógyította az Úr Jézus. Mert ő mindenkit meg tudott gyógyítani. És az Úr Jézus Krisztus testrészeket gyógyított, igazából olyasmit csinált, amit emberek nem tudnak. Tehát az Úr Jézus Krisztus nem csak valami ilyen közvéleményt, meg ilyen közérzetet, hogy hát fáj a fejem, meg ilyen dolgokat gyógyított, hanem az Úr Jézus Krisztus mély és nagy betegségekből meg tudta gyógyítani az embereket. Jusson csak eszünkbe, amikor Péter elővette a kardot, és hát ebből is látszik, hogy milyen rossz harcos volt, mert nem értette ez. Ő a pecát tudta forgatni, de a kardot nem. És amikor nem hogy a fejét vágta volna le a másiknak, mert biztos ezt akarta, hanem a fülét vágta le a másiknak. És lent volt a füle. És ki tudná azt megcsinálni, hogy ott van a füle elválva a testtől, lent a porba, és az Úr Jézus Krisztus megfogta, és visszatette, és meggyógyult. Tehát test részeket az Úr Jézus Krisztus erre állított. Nem csak ilyen, hogy hát kicsit a gyomrom fáj, meg mit tudom én úgy érzem magamat, mert nagyon sok betegség ilyen hatásra van, hogy ki van az ember merülve, kiveszekedte magát talán a családba, vagy éppen a munkahelyen. Ez a nagy megterhelés van a stressz miatt, a harag miatt, vagy talán az irigység miatt. Nem csak, hogy sárgák az emberek az irigység miatt, vagy zöldek, vagy amilyenek, hanem megbetegszenek a test részek is, és nem működik igazán. És sokan elmennek egy ilyen gyógyító összevetelre, és az ottani légkör elég ahhoz, hogy felszabaduljon viszonyos betegség. De nem történt gyógyulás. Igazából isteni csoda nem történt. Csak az, hogy olyan körülménybe került. Volt csend, volt béke, volt nyugalom, sokszor ezek a dolgok javítanak és gyógyítanak. Ezért sokszor mondják azt, hogy pihenjen. Nem véletlenül, hogy Isten is pihent egy nap. A hétből egy napot. És ezt javasolja nekünk is, embereknek, dolgozóknak. Van, amit dolgozni kell, de egy nap legyen félretéve. Egy nap legyen félretéve. Mert amikor az ember a túlhajszolás miatt belekerül egy ilyen stresszes állapotba, akkor nagyon rosszul érzi magát. Nagyon rosszul érzi magát. És ezért az Úr Jézus Krisztus nem csak ilyen panaszokat gyógyított, hanem az Úr Jézus Krisztus szervi betegségeket is gyógyított. Ugye a halottakat is támasztott. Azok nem voltak elájulva, nem kellett őket csak fellocsolni vízzel, csak úgyni, szagoljanak egy kis ecetet, és akkor azok halottak voltak. És az Úr Jézus fel tudta támasztani ezeket az embereket. És ezért mondom, hogy a mérce, amikor nézzük ezt a gyógyulást, igazából az Úr Jézus Krisztus. És mi hívhatjuk őt, erre vagyunk felszólítva, hogy imádkozzunk a betegekért, mert az Úr Jézus Krisztus jön, és segít, és meggyógyítja a betegeket. Olyan jó tudat ez, testvéreim, olyan jó tudat. Emlékszem, az egyik gyülekezetben történt az, amikor, hát a gyülekezet együtt volt, a vasárnapiskolások úgy, mint nálunk más termekbe, és egyszer egy édesabba szaladt fel a gyülekezetbe, imaóra közben, és kiállt, hogy testvérek, a fiam rosszul van, nem tudjuk, hogy mi a baj, hát epilepsziás rohama lett, addig nem tudták, hogy van ilyen betegsége, nem volt semmi ilyen látszata, és a testvérek neki fogtak imádkozni. A gyermek megnyugodott, persze, hogy aztán elvitték az orvoshoz, a kórházba, és kezelést is kapott, de azóta nem történt ilyen roham, azóta már felnőtt, és Isten tud gyógyítani, és fel akar használni bennünket is. Tehát akkor hogy is van ezzel kapcsolatosan? Mit kell, mi tegyünk? Hát a parancsok ezzel a gyógyítással kapcsolatosan itt van a Jakab közönséges levelében. Azt mondják a Biblia kutatók, hogy a Jakab levele az első újszövetségi levelek között volt írva. Az elsők között volt. És olyan dolgokat ír, ami akkor az első hívőknek nagyon fontos volt. Nagyon fontos volt. És nekünk is nagyon fontos az, amit mond itt Isten igéje. Hát az első, amit tanácsol nekünk Isten igéje, hogy imádkozzunk. És úgy gondolom, hogy ezt sokszor el kell mondjuk, és nem csak mondjuk, hanem gyakoroljuk ebben magunkat a gyülekezetbe. Hogy nem csak a közös imánál imádkozzunk a betegekért, ezt lehet, mondom is, a szolgálattevő testvéreknek, imóra vezetőknek, hanem mondjuk többször, amikor úgy sorban imádkozunk, ha megemlítjük a Nagy Balást, megemlítjük Szabó Miklós testvért, most akik ugye a betegek, meg másokat is. Isten tud gyógyítani. Hogy gyógyít? Úgy, hogy imádkozunk. Mert az imának nagy ereje van, így olvastuk itt az igében. Hogy a hitből való imádság tartja meg a beteget. Illés ember volt olyan, mint mi, hozzánk hasonló természettel, de imádsággal kért valamit, Isten meghallgatta, megint kért valamit, és meghallgatta Isten. Csoda történt. Miért? Mert Isten így látta jónak. Pál apostol is imádkozott, hogy ez a töv is ne legyen ott a testembe. És Isten válaszolt az imádságára. Nem gyógyította meg, de Isten azt mondta neki, elég néked az én kegyelmem. Mert van úgy, amikor kérek valamit, és Isten azt mondja, jó, igen, úgy lesz, ahogy mondod. Van, amikor Isten egyenesen azt mondja, nem úgy lesz, ahogy mondod. Te kérsz valamit, én meghallom, meghallgatom az imádságot, de nem úgy adom, ahogy te kéred. Másképpen. És van úgy, amikor Isten azt fogja mondani, még várj egy kicsit, még ebben az állapotban kell lenni, mint a Jób esetében. Megbetegedett, és betegen kellett, hogy menjen tovább, beszélgessen a barátaival, szóljon az Istennek, meg az Istenről. Az Isten azt mondta, még várni kell. Majd eljött az az idő, amikor Isten azt mondta, na most jött el a gyógyulás ideje. És meggyógyult Jób, helyreállott az egészsége, a családja, még lettek gyermekei, mert Isten így látta. De nem akkor azon perc, amikor kéri az ember. Sokszor mi emberek így vagyunk. Imádkozni kell. Isten meghallgatja az imádságot. És úgy válaszol, ahogy az ő szuverén akaratába, hatalmába van. És ez is a hithez tartozik. Ez is a bizalom kérdése. Egy másik terület, ami szó van az igében, hogy gyógyszeres kezelést is lehet használni. Gyógyszeres kezelést is. Itt, amikor írja Isten igéje, hogy hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak azok felettem megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében. Nem az olajban van az a varázserő. Én így mondom, mert sokan így gondolják, az a csepp olajban. Meg például itt nem írja az ige, hogy hol kell megkenni olajjal. Mert sokan azt mondják, hogy az a fejét kell megkenni. Nem írja az ige. A fejét kell megkenni. Meg kell kenni olajat, de nem írja, hogy a fejét. Nem írja, hogy ott, ahol beteg, az a testrész, vagy a bőre, vagy... Nem írja ezt, hogy hol. Nem írja. De ahogy említettem, kevés gyógyszer volt, az is nagyon természetes gyógyszerek voltak abban az időben, és ezt javasolja itt Isten, igen, máskülönben, hogy miért a gyülekezet véneit, ez is érdekes, nem a gyógyítót mondja, hogy hívja oda a gyógyítás lelki ajándékával rendelkező embert, hívja magához a gyülekezet véneit. Miért? A zsidók, ugye emlékszünk az Ószövetségben, az a rendszer, ami volt az egészségügy, meg az ételeknek a minőségét is a pap határozta meg. El kellett vinni a paphoz. A pap kellett megkóstolja. Ha valami kiütés volt a bőrön, azt mondta, hogy Isten igen, menjen el a paphoz. Ha a házon volt valami ilyesmi, azt mondja, hívja oda a papot. Miért? Mert akkor olyan rendszer volt. Olyan kezdetleges volt a társadalmi forma, és volt egy tekintély ott abban a társadalomban. Volt egy tekintély. A király és a pap. Volt, aki a politikai részt biztosította, és volt, aki a vallási vagy az emberekkel a társadalmi dolgokat biztosított. Nem volt társadalmi biztosítás, nem volt nyugdíjrendszer, nem volt ilyesmi. Nem volt. És a pap nagyon sok mindenre oda kellett, hogy figyeljen. Na most, amikor megszületett a gyülekezet, a Krisztusnak a gyülekezete, és megszűnt a, majd végül megszűnt ez a templom, meg a pap rendszer, meg az egész minden, hát az új keresztények, a frissen megtért emberek nem tudták, most mit kell csinálni? Ha beteg vagyok, akkor kihez menjek? Mert nem volt házi orvos. Nem volt, nem tudom én, milyen rendszer kialakítva. Hova menjünk? És azt mondja Isten igye, hogy vannak a gyülekezetben testvérek, és ezek voltak a gyülekezetnek a vénei, akik fölvették magukra ezeket a problémákat. A szegénység baját, problémáját a gyülekezet a diakónusokon keresztül vette fel. Mert voltak szegények, akiknek kellett vinni pénzt, vagy élelmet, vagy anyagi javakat, és nem bírták, mert olyan nagy volt a gyülekezet, hála jó Istennek, és akkor azt mondták az apostolok, választunk diakónusokat, akik az asztalok körül forgolódnak. És ezért mondja a jó Isten igéje, hogy Imádkozni kell, bízni kell a jó Istenben. De ugyanakkor a gyógyszeres kezelést, a minden korban meglevő ilyen egészségügyi szolgáltatást figyelembe kell venni, sőt, igényelni kell, és hűségesen ahhoz kell ragaszkodni. Hűségesen. A legjobb ismereteink szerint keressük meg a legjobb orvost, keressük meg a legjobb kórházat, keressük meg a legjobb kezelési módszert. Ez nem azt jelenti, hogy nincs hitünk. Ez azt jelenti, hogy megértjük, hogy az ember nem csak lélek, hanem test is. És amit itt mond Isten ige, hívja a gyülekezet véneit, és fogadja el a kezelést, amit azok tudnak nyújtani, azzal éljen. És az jó Isten kezében van az embernek az élete. Egy harmadik terület az imádság, és így az orvosi kezelésen kívül a testvéri közösség megtartása. Tudjátok, testvéreim, hogy fél gyógyulás az, amikor valaki megért téged, valakinek kiöntheted a szívedet. Ez fél gyógyulás, ha nem több. Szokták is azt mondani, hogy a jó orvos az, aki meghallgatja a beteget. Félig meggyógyul az ember. Miért? Azért, mert van kinek elmondani. Úgy érzed, hogy az a másik törődik veled. Na, azt mondja Isten igéje, hogy ha valaki bajba, betegségbe, szenvedésbe került, akkor valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, miért? Hogy meggyógyuljatok. Tudjátok, testvéreim, hogy a közösség hiánya nem csak az egyedüllét, hanem a harag, a magamba zárkózottság, amikor magamba zárok bizonyos dolgokat, ez megbetegíthet testileg is. De természetesen, hogy a kapcsolatok már betegek. Lehet, hogy meg is haltak a kapcsolatok. Már nem él a kapcsolat. Ezt mi ismerjük a telefonos világból, hogy nem él a kapcsolat. Nincs. Nincs vonal. Valami baj van, ki kell javítani. Na, sokszor így történik a gyülekezetben. És az a csodálatos, testvérem, hogy a Szentlélek, aki kitöltetett, pünkösd napján eljött hozzánk, az életünkbe költözött, ezt a közösséget akarja kialakítani. Az egységet akarja táplálni. A bűnről és a betegségről lehet beszélni egymásnak. Természetesen bizalmasan. Természetesen ilyen steril, mondom így, ilyen tiszta közösségben, ilyen környezetben, ahol elmondom, és mondják az Úrnak. És úgy a lelki lépéseket és a lelki tanácsadást is Isten szerint történik, és ha ez így történik, akkor a gyógyulás is helyreáll. És erre tanít bennünket Isten igéje. Az imádságban foglalatosak vagyunk? A gyógykezelést használjuk? És a közösségben gyakorlottak vagyunk? Ez a három terület, testvéreim, ami nagyon fontos, ötvözni kell ezt a hármat. Nem lehet azt mondani csak az egyiket. Mind a hármat kell egyesíteni. Egyesíteni kell. Olyan érdekes volt, előttem hallgattam egy előadást, és valaki, miután elhangzott az előadása a beteg gyógyításról, meg a gyógyítás lelki ajándékáról, akkor valaki fölállt, és azt mondta, hogy tessék mondani, testvér, magának van ez a gyógyítás lelki ajándék? Igen, van, persze, ez a beteg meggyógyult, és mondta mindig máshol, hogy hol gyógyultak meg a betegek. És akkor tessék mondani, azt mondja, maga miért hord szemüveget? Ha magának van ez a gyógyítás lelki ajándéka, és másokat meggyógyított. Miért nem gyógyítja saját magát? Miért nem mennek a kórházba, és miért nem gyógyítják meg a betegeket, ha van ez a lelki ajándék? Tudjátok, hogy vannak ezek a lelki ajándékok, testvéreim? Sokszor olvastuk, hogy jelek vannak. Mi most már, akik gépkocsiba ülünk, személygépkocsiba, és megyünk egyik városból a másikba, örülünk annak, amikor vannak ezek a jelek, és mondják, hogy mondjuk Kolozsvár még 80 kilométer. Na, örülünk, hogy na, még egy kicsi, és megyünk. Aztán 60 kilométernél megint van, 30 kilométernél megint van. De Kolozsváron, amikor megérkeztél a bizonyos helyre, akkor már nincsenek táblák. Van egy tábla, hogy Kolozsvár, amikor bemész a városba, ugye? De városban már nincsenek táblák, hogy ez Kolozsvár már. Na, így vannak valahogy ezek az ajándékok is. Addig, ameddig megyünk az úton az Isten országa felé, vannak ilyen jelzőtáblák. Gyógyít Isten csodálatos módon. Van a nyelveken szólás ajándéka, és még más ajándékok is. De ahogy közeledünk az Úr felé, közeledünk a vég felé, az Úr Jézus eljövetele felé, ezek minél kevesebb jel ajándékok vannak. Ilyenkor Isten arra bátorít bennünket, hogy az igéhez, hogy egymáshoz, az imádsághoz, a bizonyságtevéshez, a szent és a tiszta élethez nagyon ragaszkodjunk. És ehhez ragaszkodjunk, testvéreim, ehhez ragaszkodjunk. Nehogy úgy járjunk, mint ahogy hallottam egy ilyen képes beszédet, hogy az egyik kutya ment át a hídon, egy nagy csontdarab volt a száján, és ennek nagyon örült. De amikor a híd közepére nézett, akkor lenézett a folyóba, és ott látta a víz tükörbe a saját képét a csonttal a szájába. És nézte, hogy ha az a csont, az nagyobb. És kiengedte a csontot a szájába, és beleugrott a vízbe, és elvitte a sodrás. Elvitte a sodrás. Ez egy nagyon gyerekies, és egy nagyon rossz példa. De nagyon sokszor így vagyunk, hogy megnyertünk valamit, és a miénk. És örülni kellene azzal, és menni kellene tovább a szolgálatba. De megállok valahol, és látom a tükörképet. Valamit, ami nem igazi. De minthogyha gyógyulás lenne. Minthogyha nyelveken szólás lenne. Minthogyha profétálás lenne. És sokszor kiengedem a lényeget, ami életben tartana, ami reménységet ad, kiengedem az életemből, és nem megyek az én útamon, hanem beleugrok a veszélyes szakadékba. És elsodor. És tévtanítás, és sok-sok hamis dolog. Testvéreim, az Úr adta az értelmet, a bölcsességet, a Krisztus értelme van bennünk, ha az Isten lelke belénk költözött. Adja az Úr, hogy nagyon komolyan álljunk hozzá ezekhez a dolgokhoz. És engedjük, hogy Isten formáljon, és testvéreim, szolgáljunk az Istennek. Amit nekünk adott a jó Isten, amilyen lehetőségeink vannak, azokkal szolgáljunk a jó Istennek, mert ő ennek örül. Ennek örül. Ne próbáljunk másra vágyni, fogadjuk el azt, amit kaptunk, amik vagyunk, persze az Úrhoz közeledni kell, és akkor ő meghallgatja, megadja szívünk kérését, és használni akar az ő munkájába. Segítsen Isten, hogy ilyen hívő emberek legyünk, a lélek ajándékaival, a Szent Lélek személyével kapcsolatosan legyünk nagyon értelmesek, fogadjuk el az ige tanítását, és szolgáljunk Istennek és egymásnak hűségesen. Amen.
A zenekart, és a zenekar szolgálata után Kovács Jutka testvérnő fog szolgálni.
Thank you. többször gondolkodtam azon, hogy mit is jelent igazán számomra pünköst. Vasárnap délelőtt Ákosra készültem a gyerekekhez, és nem a megszokott sorozattal, vagy a megkezdett sorozattal szerettem volna foglalkozni, hanem valamit a pünkösddel kapcsolatosan, és elővettem a régi ígét, a pünkösdi ígét, és ahogy elolvastam, egy máskor is olvastam, de előmbe tűnt valami, amit eddig így nem értettem meg. Akkor, amikor hallották a prédikációt, a Péter prédikációját az emberek, akkor úgy érezték, hogy Isten ígéje szíven találta őket is. Azt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: mit tegyünk, atyám fiai férfiak? Péter így válaszolt: térjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Ha 3000-en voltak ott, akik megtértek, akkor sokkal többen lehettek abban a teremben. És azon gondolkodtam el, hogy valahogy két táborra oszlott ez a nagy csapat. Az egyik csapat, az egyik tábor az volt, amelyik kérdezett, hogy mit tegyünk, és milyen jó, hogy voltak ott olyan emberek, akik válaszolni tudtak erre a kérdésre. Eszembe jutott az az ige is, hogy legyek mindig kész számot adni a bennem levő reménységről. Valamikor a 88-as években vasárnap iskolás voltam, és emlékszem, hogy akkor mint gyermekekben tevődött fel a kérdés bennünk, hogy mit tegyünk, mi is meg szeretnénk változni, mit tegyünk. Milyen jó, hogy voltak szüleink, tanítóink, akik tudtak felelni nekünk erre a kérdésre. De ma az a kérdés inkább bennem, hogy vagyok-e én az az ember, akit ha megkérdeznek, akkor tudok ilyen nyílt és egyenes választ adni, amit Péter adott, és tudok-e úgy számot adni a bennem levő reménységről, hogy mások megtalálják az Úr Jézus Krisztust. Én szeretnék ilyen lenni, és Ákoson voltam vasárnap délelőtt, és nagyon megfogott a Dezső testvér két mondata, amit a végén mondott el a pünkösddel kapcsolatosan. Azt mondta, hogy nagyon érdekes dolog történt pünköstkor. Az történt, hogy a Szentlélek miatt megszomorodtak az emberek, a Szentlélek által megszomorodtak az emberek a bűneik miatt. A másik dolog pedig, amit a Bibliából olvasunk, hogy mi szomoríthatjuk meg a Szent Lelket. És nem mindegy, hogy én szomorodok meg, engem szomorít meg a lélek a bűneim miatt, vagy pedig én szomorítom meg a Szent Lelket a bűneimmel. Hát legyen ez az ünnep, az az ünnep, amikor meg tudunk szomorodni a bűneink miatt, talán azért, amiért nem álltunk, vagy állunk a helyünkön, és tudnánk igazán a helyünkön lenni, hogy én hiszem, hogy sok kereső lélek van ebben a városban, és legyünk mi azok, akik tudunk a kérdésre válaszolni, legyen olyan nyitott a szívünk, az életünk, hogy tudjanak minket megkérdezni az emberek. Még egy verset találtam, aminek a második verszaka fogott meg igazán, és azt szeretném még elmondani. Pünkösd. A pünkösd jön, de nem érti meg titkát az a szív, amelyben még az Úr nem él. Itt a tavasz, bimbófejű kinyitják a kis virágok, zöldül a levél. Mit ér, ha a természet újra éled, a föld örül, a madárka énekel, de a szívünkben még az égi lélek élettavaszát nem kelthette fel. Ha a szívünket a lélek át nem hatja, hervat virág csak minden ünnepünk. Hiába volt Szent Karácsony napja, a húsvét vénye fellángolt, s letűnt. Az Úr csak egyszer járt itt lenn a földön, értünk, csak egyszer halt kereszthalált. De kell, hogy pünkösd újra s újra jöjjön, mert életet csak Isten lelke ad. Táborozni készülünk, szűk 3 hetünk van, és szeretném, hogyha ez az utolsó mondat jellemezné a készülődésünket, és az ott létünket is a tábor, és kérem, hogy a testvérek is imádkozzanak ezért, hogy az életet, igazi életet Isten lelke adjon nekünk és a gyermekeknek. Amen. Amen.
Ismét a zenekart hallgatjuk meg, és ezt követően Hásfalvi István testvér szolgál.
Tanítványság koráról akarok beszélni, ami most aktuális is a pünköst kapcsán, hiszen az első gyülekezet tanítványokból állt ki. Az apostolok tanítványok voltak, 3 évet tanultak az Úr mellett. De még Pál apostol is 3 évet töltött az arábiai pusztába, hogy egyeztesse, gondolom, azokat, amit a Gamáliel lábánál is tanult, azzal az újjal, amit az Úr direkt mondott neki. És az elhívását meg kellett gondolja, hogy hogyan fogja hát folytatni. De én itt az én tanítványságomról akarok beszámolni, ami körülbelül 3 éve, hogy tartozom a gyülekezethez, és az a 2-3 hónap a bemerítkezésem előtt, az kevésnek bizonyult. Úgyhogy nekem nagy szükségem volt erre a tanítványság korára, amit itt eltöltöttem. Ugye itten jó tanítóra leltem a Szentírásba, a lélekben még magyarázta, és természetesen a gyülekezetbe is, mert az előadások, az igehirdetések és a viszonyulások, a testvérek viszonyulásai, ezek mind tanítottak engemet. Mert engem is megkörnékezett valami, megkörnékezett bűn, valami, amiről nem mondtam le. Pontosabban a pohárról. Én még fogyasztottam, de keveset, és nem láttam az erjedést a családom. Nem tudtam bizonyságtevő lenni. Elmondtam a megtérésemet, tehát a családomban nem láttam semmi erjedést, mondom, hát a családomban nincs semmi erjedés, én hogy menjek ilyen hosszú útra? És meg is kértem 3 testvért, hogy imádkozzanak, hogy tudjam elhagyni ezt a világi szokást. Ami egyből nem sikerült. Későbben előre haladtam, és már azt hittem, na most megszabadultam ettől, és bizonyságtevő keresztényé kell váljak. tanúságtevővé kell váljak, hiszen közben én megtanultam, hogy ez a hívőség értelme. Eleve nem tudtam ezt, hát ez a tanítványság oda kell vezessen. Ezben azt gondoltam, ha megtér az ember, ha megtértem, én nálam minden rendben van. De bizony nem volt rendben, mert visszaköszöntek bizonyos dolgot. Visszaköszöntek elég csúnyán. Feleségem felbosszantott, akkor is nekiestem egyszer a pohárnak. Na már most akkor eljutottam oda, hogy imádkoztak a testvérek, és annak volt foganatja, egyből nem, de másodjára volt foganatja ennek, és úgy tűnt, hogy el is tudtam hagyni. Közben beütött egy nagyon nagy dolog, a betegség. Amit tudnak a testvérek róla, hogy milyen betegségbe estem be. Ez aztán szembe állított magával a halálat. És akkor elemeznem kellett az én helyzetemet, hogy valóban én egy megtért, egy újjászületett keresztény vagyok, vagy csak megtértem, és itt töltöttem az időmet, és tanulgattam valamiket, de valójában újjászülettem-e, és hogy mi lesz az én sorsom az örökké valóságban. A halál ezt szembeállítja az embert konkrétan, hogy itt most hogy lesz hát az Úrral, ítéletben találkozok, vagy pedig ténylegesen azt mondja, hogy menj be a te öröksége. És Nagyváradon voltam megoperálva, ott az orvosnak megmondtam, hogy hívő ember vagyok, és megoperáltak, egy életmentő operáció volt, különben elvéreztem volna. Tehát végbé rák volt, ez szeret egy helyben maradni, ez nem csinál átétet általában, ha kiveszik, akkor lehet élni tovább, csak marad egy tüske, ami itt van rajta. Na már most megoperáltak éjjel, egy olyan iszonyatos fájdalmam volt, vagyis még előtte imádkoztam, és tudtam, hogy a gyülekezet imádkozik, és mondom, ahhoz hozzáteszem az én imámat, hogy az Úr együtt meghallgatja, talán vagy biztosan. És megnyugodtam, és olyan nyugodtan vetettem alá magamat az operációnak, minthogyha egy álom lett, amit lefeküdtem volna aludni. Kifeszítettek, kikötöttek, ugyanúgy, mint szegényt a mi Urunkat, csak én vízszintesen aludtam, nem felfele. Ezt még láttam, még nem aludtam akkor. Na, és akkor felébredek éjjel, visszavittek a kórterembe, az én saját kis termembe, elkülönítettek egy kis helyre, nagyon kedves orvos volt, a végtelenül kedves román orvos, Pop Mircea, ki kitűnően beszél magyarul is, és mondta, hogy úgy operálok meg, mint egy testvért. Be is tartotta a szavát, nem olyan sokat adtam neki, nem is lett volna miből. És egy külön kis terembe tett, ahol csak két ágy volt. Ottan első éjjel iszonyatos fájdalma volt. Olyan, hogy az agyamból lüktetett, és már nem tudtam mit csinálni, 6 cső jött ki belőle. Megragadtam az egyiket, és ki akartam cibálni. Kínomba. Akkor megint eszembe jutott, hát ez az Úr gyermeke vagyok. Kiált csak az Úrhoz. Kiáltottam az Úr Jézushoz, és hogy bírjam ki reggelig. Meg kibírom reggelig. Hogy bírjam ki legalább reggelig. Jön valaki, meg jobban, mert a nővérek elaludtak, a feleségemet eltávolították. Reggelre megnyugodtam. Olyan mértékben nyugodtam meg, és hoztak mellém egy beteget, aki sokkal kisebb dologgal lett operálva, egy Szalád melléki Szent Imrei fiatal embert, akit epekővel operáltak, és borzalmasan csúnyán tett. Annyira, hogy az orvos elhívta a figyelmet, hogy ne, ez az ember lát, milyen nyugodt, azt mondja, hát nyugodj már, meg ha te veled alig volt valamit csinálva, egy pici lyuk van, nem nagy valami van. Azt mondta az orvos nekem, hogy vigasztaljam ezt az embert. Már tudta, hogy hívő vagyok az orvos, és vigasztaltam is. És sikeresen először életemben evangelizáltam. Tehát eljutottam odáig, hogy én is ténylegesen szívből valakinek mondtam a dolgokat, a vezérfonal alapján felolvastam, és minden nap azután olvastam neki, mondom, akarod Lajos hallgatni? Te, persze, református vagyok, Biblián van otthon, azt mondja, de nem igen olvastam, hát mondom, pedig neked, barát, meg kell térjél, mondom, mert az a te gyógyszered. Az orvos maga mondta, hogy már ki van véve a vak bele, az ebbeje, és nem ez a baja. Valószínűleg lélektani problémája valami egyéb van. Ki is derült utólag, hogy jósoknál és bűbájosoknál járt, román ortodox papoknál, akik kiszedtek belőle több mint 10 millió lejt a gyógyításra. Mondtam, barát, ezeket a Biblia határozottan tiltja. Meg az Ószövetség is, és az Újszövetség is. Te mondom, ha a Bibliát olvasod, és beleéled magadat, akkor téged a Szentlélek egy hitre fog elvezetni, és megkeresheted Szent Imrére való szalád mellé, mondom, tán van ott gyülekezet, megkeresheted, és ott, mondom, előadhatod a témádat. De azóta is telefonkapcsolatban vagyunk, és szokott felhívni, és reménykedik, hogy találkozunk. Hát én nem is zárom ezt ki, hogy ne találkozunk vele. Hazakerül én a kórházból, az orvos utoljára jó tanácsokkal ellátott, ő maga vitt ki a vasútra, mert az könnyebben hozott, mert nem rázul, mint a kocsi vagy valami. És azt mondta, hogy de megihattul egy-egy pohárból. Tessék, most már megszabadultam, most már az orvos ajánlja, hogy ígyak meg egy-egy pohárból. Hát fogadjak szok, hát mit csinálok? Hát most már, na, ittam egy-egy pohár bort, mert a vérveszteség nagy volt. Minden. De egyszer egy kicsit többet ittam, az asszony azonnal észrevette, de semmilyen hitbeli dologra nem nagyon akar felfigyelni, de ezt azonnal észrevette. Na, akkor elolvastam a Jobb könyvét. A Jobb könyvébe beleéltem magamat, sírtam, rimánkodtam. Nagyon sok dolgokon mentem keresztül, hát szóval nagyon-nagyon azt hittem, hogy az idegzetemet is megzavarja talán már a sok fájdalom, meg gondolkodás, meg beleélés. És aztán határozottat tudtam hozni, hogy ezt én leteszem végre. És egy olyan öröm fogott el, hogy biztos vagyok benne, hogy többet nem fogom meg, hogy ahol a célra, hogy én fogyasszak. Sikerült megszabaduljak ettől, ez az egyik fejű téma, amit akartam mondani, és ajánlom mindenkinek, hogy aki hasonló helyzetben van, hogy meg kell szabadulni tőle, mert nem lehet bizonyságtevő keresztény valaki, hogyha azt folytatja. Én nem is voltam az, én a családom fele se tudtam. És akkor jelent meg nálam az a téma, hogy neked az az életed célja továbbiakból, a családod megmenek. Ilyen, hogy te az evangéliumot el kell, meg kell diktálod, meg kell vigyed a családodba és a környezetedbe. Addig én mindig azt mondtam, hogy magamat kell megmenteni, hogy meg vagyok hát menekülve. Többször feltettem a kérdést magamnak, de na, hát ez téma volt. És akkor mindjárt azóta imádkozok minden, éjjel és nappal imádkozok a családomért, itt is a gyülekezetbe is, és az egyik szomszédomnak is tudtam bizonyságot tenni, és szívesen fogadta. Addig én nem is tudtam, hogy hogy jön ez most én beleülem, hogy ezt csinálja. Hát természetesen azért van, mert változás történt. Amit a lelkipásztor testvér nagyon jól kifejezett az egyik prédikációban is, hogy a változás meg kell jöjjön az embernek. Azt mondta Békás testvér, öreg korban nehezen változnak meg az emberek. Ti vigyázz, István nagyon kedves volt, nagyon kellemes emlékem van tőle. Meg utolsó vasárnap este, mikor még élt, meglátogattam, ő nagyon jó tanácsokkal látott el a betegséget illetően is, és egyebet is, és azt mondta, hogy fiam, azt mondja, te barátom, azt mondja, nincs szebb dolog, mint az igazságot, Isten szavát szólni másnak. És ez visszacsengett a fülembe, és megérezte most azt ellen keresztül, hogy úgy gondolom, hogy most már tényleg újjászült a lélek engemet, hogy jött, hogy másnak is mondjam el. Az Úr az, aki által van az üdvösség és az örök élet. Amit kívánok mindnyájatoknak, és vezessen benneteket az a szellem, hogy egy hívő embernek, bizonságtevő embernek kell legyen, tanúságtevő embernek kell legyen. Én is erre kérem az Istent, hogy így vezessen engem a további életemben. Amen.
Amen. A zenekar szolgálatát hallgatjuk meg, és ezt követően Vékás Benyámint. Thank you.
engem is foglalkoztatott az a kérdés, ami már szóba került, hogy kinek mit jelent a pünkösd. Most különösen magamról szeretnék persze beszélni. Ahogy az ígéket olvasgattam, amelyek ki voltak jelölve, egy néhány gondolat fogalmazódott meg bennem, amiből kettőt szeretnék most elmondani a délelőtti felolvasott ígéből. Azt olvastuk a negyedik versben, az első rész, Abcsel első rész negyedik versében, hogy pontosabban a hatodikban, mikor azért egybegyűltek, megkérdék őt mondván, Uram, avagy nem az időben állítod-e helyre az országot Izraelnek? Mondta pedig nékik, nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, amelyeket az atya a maga hatalmába helyeztetett. Az egyik dolog, ami nekem fontos volt a pünkösddel kapcsolatban, az az, hogy pünköstkor a Szentlélek helyre teszi a napirendemet. Az, hogy mi az, amit én nekem tenni kell és tudnom kell. A tanítványok azt hitték, hogy ők nagyon jó és fontos dolgokkal foglalkoznak, mikor azt kérdik, hogy Uram, nem most állított helyre az országot? Erre az Úr Jézus azt mondja, hogy ez nem a ti dolgotok. Azaz, azt majd az Atya elintézi. A ti dolgotok az, hogy legyetek engedelmesek, maradjatok ott Jeruzsálemben, és várjátok az Atya ígéretét, töltekezzetek be Szentlélekkel, és legyetek nekem tanúim. És lehet, hogy sokszor úgy tűnik nekem, hogy az Úr ismétel dolgokat, de ezeket azért ismételi, mert nagyon fontos a számunkra. És ma sincs fontosabb feladata az igazi hívő embernek, mint az, hogy legyünk tanúi. Hogy őt képviseljük. Úgy meg is feddett az Úr ma, amikor megtudtam, hogy szolgálnom kellene. Az első reakcióm az lett volna, hogy én, vagy hogy most ismét én. Aztán úgy ahogy gondolkoztam, azt mondta nekem a Szentlélek, hogy állj meg egy kicsit. Azt mondod, hogy az Úr gyermeke vagy. Azt mondod, hogy őt követed. Akkor hogy ez a reakciód? Hogy mondod te azt, hogy ellenkezel az Úrral? Ez csak egy ilyen pillanatnyi reakció volt csupán, aztán néhány másodperc után igen mondtam, de nagyon megszégyeltem magam. Azt mondom, hogy az ő tanúja vagyok, azt mondom, hogy őt akarom képviselni, és akkor vonakodok magamban, amikor bizonyságot kellene róla tenni, amikor bizonyságot kellene arról tenni, amit ő tett az életemben. Az egyik üzenet, tehát, amit én kaptam ebben a pünkösben, az az, hogy engedjem, hogy az Úr határozza meg a napi rendemet. Ő mondja meg, hogy mi az én dolgom, mit tegyek és mit ne tegyek. És a másik dolog, amit olvasunk a 8. versben, hanem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön reátok, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Judeában és Samáriában és a földnek mind végső határáig. Ebből pedig nekem az az üzenet, hogy az Úr ígéje, amit a tanítványok hirdettek a Szentlélek által, az nem állt meg. Nem rekedt meg Jeruzsálemben, nem rekedt meg Judeában, nem rekedt meg Samáriában, hanem eljutott egészen hozzánk. Úgymond a föld végső határáig. És vajon nálam megreked az Úr igéje? Hallgatom, olvasom, és azt mondom, hogy ismerem őt, de vajon hogy teszek róla bizonyságot az életemmel, a beszédemmel, a tetteimmel? Megreked nálam az ige? El kell mondanom azt, hogy megítélt az Úr. És eszembe jutott olyan alkalmakat, amikor lehetőségem lett volna bizonyságot tenni, és nem tettem. Vagy megtettem, de azért próbáltam ügyelni arra, hogy nehogy már kimondjam azt, amit az Úr szerint ki kéne mondjak, nehogy már kimondjam az evangéliumot, hanem meg ne bántsam azt az embert. És mérlegre állított az Úr, és vizsgált, és szeretném azt, hogy látható legyen az életemben, és az életünkben továbbra is az, hogy pünkösdöt ünnepeltünk, igazán pünkösdöt ünnepeltünk. Az Úr határozza meg a menetrendünket, a napi rendünket. Ő mondja meg azt, hogy mivel kell foglalkoznunk, és mivel nem kell foglalkoznunk. És ha valamit mondott nekünk, ha közösségben vagyunk vele, akkor ne rekedje meg nálunk az olvasott és a hallott ige, hanem legyünk igazi, hiteles tanúi a hétköznapokban. Amen.
két igeverset szeretnék felolvasni, a Galaták 5, 24 és 25. verseit, akik pedig Krisztusei a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Ha lélek szerint élünk, lélek szerint is járjunk. Nagyon kedves lett ez az ige számomra. Végig olvastam mind a három napra kijelölt, imaórára kijelölt ígéket, és nagyon megragadta ez a két ige vers a figyelmemet. Akik pedig Krisztusei testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Olyan jól tudunk mindenről beszélni és szólni. De talán ez, amit itt olvastam, megfeszíteni magunkat, indulatainkat, kívánságainkat. Úgy veszem észre, hogy nálam is, és bocsánat, ha azt mondom, másoknál is elég nehezen megy. Úgy szeretjük azt, hogyha kényelmemben vagyunk, hogyha minden rendben van. Ha jön a betegség, a nehézség, hamar zúgolódunk, lázadozunk. De Isten arra szólít fel ma bennünket, feszítsük meg testi kívánságainkat. És annyi féle van. Szerettem volna többet felsorolni, de eltelt az idő. Ismerjük és tudjuk mindannyian, hogy mennyi kívánságaink vannak. És sokszor szabad folyást adunk ezeknek a kívánságoknak. És mindent megteszünk, hogy ezeket elérjük. És elfelejkezünk arról, hogy mi a fontos. Mit használ az egész az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val? Keressétek először Isten országát és igazságát, és mindezek megadatnak, vagyis a szükséges dolgok.
Hálát adunk ezért az ünnepért, minden összejövetelért, minden tanításért, minden szóért, énekért, amit elhangzott itt a te házadba, add, hogy tanulságunkra, haszonra legyen ez mindnyájunk számára, és áldjál meg bennünket, buzdítsál, Uram, töltsd be a buzgósággal, a szeretettel és a készséggel a bizonságtevésre és az egységre. Köszönjük, hogy meghallgatsz és többet teszel kérésünknél. Amen.